Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió Bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte hazánkat, mert nem tartjuk tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen itt tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székelyű bíróság továbbá arra kötelezte Magyarországot, fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb rákosi időket idéző döntést, de az már most kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Bájer Zsolt péntek este 6 órára tüntetést hirdetett az Európai Bizottság budapesti irodája elé. A publicista azt írta, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terror fenyegetettség árnyékában élni. Nem lehet összekeverni az illegális migránsokat azokkal, akik rendezett körülmények között utaznak egy másik országba dolgozni, az illegális határátlépés pedig nem emberi jog, hanem bűncselekmény, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Manilában, ahol Fülöp-szigeteki kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kifejtette, az illegális migráció tekintetében egyetértenek abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akarnak együtt élni. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről cseréltek eszmét. Donald Trump Jr. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének meghívására érkezett Magyarországra. Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja, valamint Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője Dél-Koreában az ország legnagyobb zöld energetikai és high-tech akkumulátoripari vállalatainak képviselőivel folytatott tárgyalásokat. A felek áttekintették az elektromos közlekedéshez kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi és európai helyzetét, az ágazat előtt álló kihívásokat és a dél-koreai magyar gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban 3-mal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágok többségében nőtt a termelés, ugyanakkor havi szinten a kibocsátás a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. A főpolgármester választás megismétlését kezdeményezi Budapest egész területén Karácsony Gergely. A regnáló városvezető azt követően jelentette be szándékát, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a kihívója Vitézi Dávid kezdeményezése nyomán elrendelte az érvénytelen szavazatok újraszámlálását. Karácsony Gergely szerint ebben annyi jogbizonytalanság van, amit csak egy új választással orvosolható. A Honvéd Kadét programban szeptembertől már 9500 fiatal ismerkedik meg közelről a honvédelem hivatásával, mondta el Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a 150. csatlakozóiskola együttműködési megállapodásának aláírásán beszélt Budapesten. A Klebelsberg központ a nyári szünetig csak nem 200 000 notebookot osztott ki a gyermekek részére, közölték az MT-vel. Azt írták, a projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtsanak a gyermekeknek. Az eszközök osztása a következő tanévben tovább folytatódik. Végül az időjárásról. Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik majd a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat már elő zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Project, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasiak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovoj szének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
A mutatvány. 4 éven át ők ketten voltak a nagy szám. A titokzatos és hátborzongató mutatvány a világ összes jóhírű cirkuszaiban és varietéiben. A nagy számot minden este a rendkívüli teljesítményeket megelőző várakozás, feszült csend, félhomályos világítás övezte. A zene, a magasban a lovak, a fenevadak és artisták bejárata fölött halkan és édeskésen játszott. Először a férfi lépett a manézsbe. Lábújhegyen, frakban, kezében cilinderrel és fehér kesztyűkkel, vállán sejemmel bélelt lebernyeggel. Mint egy angol főúr, aki most érkezik klubjából, belép a dalszínház előcsarnokába, s amíg kesztyűjét húzza, nyájas mosolyjal üdvözli ismerőseit, a milliómos serfőzőket és golftársait, a lordokat. Így lépett a férfi a manésbe. A kis bőröndöt tagba szakadt szolga hozta utána. Most nekilátott a férfi, s körülményesen iparkodott felnyitni a bőrönd zárját. Ez a jelenet mulatságos volt. Rengeteg apró kulcsot húzott elő a fraknadrág zsebéből, de egyik kulcs sem illett a bőrönd zárjába. Tréfás kétségbeeséssel dobálta el a kulcsokat, egyiket a másik után, levetette a frakkabátot, ingújban hajlongott a bőrönd előtt, mely nem volt nagyobb, mint egy kézitáska. Az a bizonyos könnyű kis táska, melyel hétvégi kirándulásra indul az utas, amelyben nem is fér el több és más, csak egy váltás ruha és a fehér nemű. Ezzel a táskával bajlódott a férfi. Nem, a kulcsok nem nyitották a zárat. A bőrönd a halott tárgyak kaján tehetetlenségével és titokzatosságával hevert az asztalon, melyre a válaszszolga állította. A jelenet mulatságos része most lassan eltorzult. Szertelenné komolyodott. A férfi ingújban megfeledkezett frakjáról és lordságáról, most már dühösen birkózott a bőröndel, eldobta a kulcscsomagot, zsebkéssel, majd vésővel iparkodott felnyitni a táskát, mert nyilvánvalóan valamilyen fontos és érdekes dolgot rejtegetett. Ennyi volt a jelenet értelme. De mikor a véső sem fogott az áron, a férfi torz párharcba kezdett. Most már rúgta és dobálta a bőröndöt, össze akarta törni, meg akarta alázni és semmisíteni. A földhöz vágta. Felmászott vele egy létra tetejére, s onnan dobálta a puha fűrészporba. A lengő hintára kapaszkodott, mulatságos és túlzottan, félelmesen szenvedélyes mozdulatokkal, s onnan dobálta le a mélybe. De a táska még mindig nem nyílott föl. Most ott hevert a táska a manés közepén, makacson, csukott zárakkal, őrizve titkát. Magányosan. A férfi szomorúan állott a táska fölött a magasban, ingújban, megtörve, a lengő hintán, és nézett a mélybe. Mintha csüggetten szemlélni ezt a kegyetlen ellenállást, a táska dacos tiltakozását, melyel a félelmes tárgy titkát őrzi. Ebben a pillanatban kezdődött a nagy szám félelmetes kísérteties jelenete. A táska most egyszerre élni és mozogni kezdett. A táska felállt. Pugdácsolva vándorolt a manésben, egyik oldaláról a másikra vetette magát. Ijesztő ügyességgel gördült előre, mint egy elvarázsolt és megveszekedett jószág, melyben elrejtőzött egy dzsinn, a napkeleti mesék valamelyik pajkos szelleme. A megszállott tárgy élt. Mozgott. Ficánkolt. Ördöngős és érthetetlen ügyességgel. Ebben a jelenetben volt valamilyen alvilági ármány is. A nézők mindenütt a világon lélegzett visszafolytva figyeltek. Olyan volt ez, mintha a tárgyak, az élők világának-e hűséges és lelketlen szolgái, hirtelen fellázadtak volna. A férfi halkan kérlelte, idomította a bakugráló bőröndöt, megjátszott riadalommal színészkedett. Aztán elkövetkezett a mutatvány záró jelenete. A bőrönd lassan, magányosan feltornázta magát egy alacsony lépcsőfokain, mintha láthatatlan kezek görgetnék. A nézők ilyenkor már izgatottan felugráltak üléseikről, találgatták az elvarázsolt bőrönd tartalmát. A táska belső térfogata oly csekély volt, hogy józan elképzelés és a fizika törvényei szerint még egy gyermektestét sem lehetett elrejteni a kézi bőröndben. Állat kiáltották, majom van benne, találgatták. De a legfelső fokon a táska megpihent, és szétnyílt. A zene elhallgatott. Estéi ruhában, karcsúan és szőkén, mintha öltözőjéből érkezne, hajában vörös rózsával, mosolyogva kifestve, Előlépett a bőröndből Gizella. Két fehér kezét könnyedén a szája elé emelte, karjait szélesen kitárta, és halkan és dallamosan mondta: Hep! Soha nem értette meg senki, hogyan sikerült Gizellát, aki 1,62 méter volt és 54 kilót nyomott, estéről estére a kézitáskába csomagolni. Titok volt ez. A nagy szám titka. Kettejük titka. 4 éve utaztak már együtt. Artúr minden este frakba öltözött, becsomagolta az estéi ruhás szőkefürtös Gizellát a kézitáskába, s halk vezényszavakkal igazgatta mutatvány közben a lépcsőkön bukdácsoló bőröndöt. Gizella teste egészen puha volt, mintha nem is lenne csontja. Általában ilyen a kígyó emberek teste. Gizella 24 éves volt, de még mindig rugalmas. Csak tejet ivott, és őszi barackot evett, télen és nyáron, kaliforniai konzervet. Szerette a meséskönyveket és a tréfás rajzos mozgóképeket. Máskülönben nem szeretett semmit. Amikor nem pihent a bőröndben, próba vagy előadás közben összecsomagolva, a szállodaszobában üldögélt. Artúr frakkingeit foldozta, vagy egészen halkan, gyermekes hangon énekelt. Nem szívesen ment emberek közé. A világban óvatosan és riadt léptekkel járt, mint aki nincs igazán elemében, és igazában csak a bőröndben érzi biztonságban magát, hétrét hajlítva és göngyölítve. Artúr 50 éves múlt, és már csak Gizellát szerette. Úgy szerette, mint az egyetlen nőt, akit érdemes szeretni ezen a világon, aztán úgy is, mint a műgyűjtő egy becses tárgyat, melyet messzi Indiákról hozott, és fél, hogy takarítás közben eltöri valaki. Aztán úgy is, mint a művész szereti művét, az alkotást, melyben mindent beleadott, a szépet, a tökélyt és a halhatatlan lelket is. Artúr idomította Gizellát, személyes művének tekintette, és kissé úgy bánt vele, mint egy tárgyal. Természetesen minden a csomagoláson múlott. Artúr személyesen csomagolta minden este társnőjét óvatos szakértelemmel. Össze kellett hajtogatni a fiatal nő kezeit és lábait, fejét, nyakát és törzsét, és aztán elhelyezni az egészet a kis bőröndben. Oly gazdaságosan, célszerűen és remekbe illesztve, ahogy a régi egyiptomi papok göngyölhették a múmiákat. Minden este, mikor elhelyezte Gizellát a bőröndben, megállott Artúr az összehajtogatott kedves előtt. Gyöngéden föléje hajolt és megkérdezte: rendben van minden? Gizellának ilyenkor már csak az arca látszott. Az arc csukott szemekkel, a száj finom mosolygó néma üzenetével válaszolt. Akkor Artúr becsukta a bőröndöt, megkönnyebbülten sóhajtott, és átadta a táskát Gizella testével a tagba szakadt szolgának. Elégedetten és gyors mozdulatokkal kezdett öltözni, frakkot húzott és fűzőt is öltött, mert amíg Gizella rendszeresen fogyott, minden deka többlet kiszoríthatta volna a kígyónő testét a bőröndből. Artúr rendszeresen hízott. A zenebohóc és a fókai domító bizonygatták, hogy Artúr bánatában hízik, mert féltékeny. Igen, Artúr féltékeny volt. A valóságban már csak akkor volt nyugodt, ha este becsomagolta Gizellát és kulcsra csukta a bőröndöt. Ilyenkor a mutatvány idejére fél órán át nyugodtabb volt. A féltékenységre nem volt oka. Amint hogy a nagy, kezdetleges és örök emberi indulatoknak nincs szükségük okra, sem ürügyre. A féltékenység Artúr szerelmének mellékterméke volt, mint a kátránynak az illatszer. Gizella nem mozdult el Artúr mellől, lehetőleg nem lépett ki az utcára Artúr nélkül, és szemmel láthatóan csak a szállodai szobában és a bőröndben érezte jól magát, hétrét görnyedve. Csendes, kissé tunyanő volt, mint a kígyónők általában, akik magánéletükben nem szeretnek vonaglani, hanem legszívesebben csak a pamlagon heverésznek, és piros kötéses, múlt századbeli francia regényeket olvasnak. Gizella kétségtelenül szép volt. De talán mestersége, talán különös testi képességei okozták, hogy másképpen volt szép, mint egy nő. Inkább úgy volt szép, mint egy kígyó. Valamilyen különös kétéltű, átmenet ember és hüllő között. Arthur mindenfélét vásárolt Gizellának, krumplicukrot, brilliánsokat, s 21. születésnapjára meglepte egy különleges, díszes kivitelű, vörös sejemmel bélelt bőröndel, amelyben Gizella otthon is heverészhetett, ha éppen akart. Ezt a bőröndöt olyan szándékkal vásárolta, mint ahogy más családi villát vagy gépkocsit vesz szerelmesének. Mint minden igazi művész, ők ketten is hittek abban, hogy a művészet térfogata más, mint a világi élet térfogata. A vörös sejemmel bélelt bőröndben minden elfért, ami Arthur számára az élet értelme volt. Elfért benne Gizella és a művészet titka. És mégis féltette a művész Gizellát. Mitől féltette, és kitől? Nem tudta. Gizella feküdt a hencseren, vagy a bőröndben, néha lehúnyt a szemét, és mosolygott. Senkivel nem beszélt, csak Arthurra, senkihez nem tartozott, csak Arthurhoz. Senki nem tudta csomagolni Gizellát, senki nem értett a kígyó nőtestének fortéjaihoz, csak társai szerelmese. Kapcsolatukban volt valamilyen néma és ősi egymásra utaltság, végzetes függés és összekötözöttség. Elvégre Arthur akármikor összecsomagolhatta, s a kis bőröndöt könnyedén meglóbálva magával vihette a világ végére is Gizellát. Talán éppen ezért félt Arthur. Talán csak azt félti igazán az ember, ami vagy aki ilyen sötéten végzetesen a miénk. A művész lelke titokkal volt telítve. Arthur hízott, mert szomorú volt és félt. Amitől fél az ember, azt hívja is. Gizella Marseille-ben tűnt el. Egy őszi este. A nagy déli kikötőváros előkelő mutatványos házának manézsában, a porond nyilvánossága előtt, a fókák és légtornászok mutatványai között. A negyedik év vége felé történt ez, amikor a nagy szám, a bőrönt titka, így hirdették a falragaszok, igazán világhírű volt már, s rögtön a nagy zenebohóc mutatványa előtt tűzték műsorra. A tragikus estén, mint annyiszor azelőtt, Arthur gondosan becsomagolta a vörös sejemmel bélelt bőröndbe szerelmesét, gyöngéden hajolt Gizella arca fölé, megkérdezte, rendben van-e minden. De Gizella hallgatott, csukott szemekkel. Talán fáradt, gondolta szorongva Arthur, vagy unja már a megszokott környezetet, veszek neki egy új bőröndöt krokodilbőrből, tengerzöld bársonnyal bélelve. Elérzékenyülten gondolta ezt. Egész nap sirokkó volt. Lucskos, moslékízű déli szél kószált a kikötőben. Arthur várt egy ideig, és mikor nem kapott választ, sóhajtva becsukta a kézitáskát, és nehéz szívvel öltözni kezdett. A marseille-i közönség heves és lelkes tüntetéssel fogadta Arthurt és a bőröndöt. Nagy szám varázs híre már eljutott a kikötővárosba is. Arthur hajlongott és mosolygott, felmászott a létrára és a magasból lendületesen ledobta a bőröndöt, hogy csak úgy nyekkent. Ma este különösen kitett magáért Arthur. A lengőhintán ült, vállán a bőröndel lógatta lábait, megjátszotta az együgyű és ügyetlen erőművészt, aki nem tud mit kezdeni fölösleges podgyászával, és mindegyre lejti a nagy magasságból. Mindez a mutatvány előírásai szerint történt. A bőrönd ide-oda zuhant, nyekkent, hallgatott. Az előjáték 5 percének letelte után következett Gizella munkája. Arthur halkan odaszólt a bőröndnek. Kezdheti, darling. Inkább lehelte, mint mondta e szavakat a művész. De a bőrönd nem mozdult. Most cipőorrával finoman, hogy a közönség ne vegyen észre semmit, megrúgta Arthur a bőrönd falát. Mi történt Gizellával? Elaludt. Utolsó napokban kissé ideges volt, és álmatlan borokat is szedett. Arthur kétszer halkan tapsolt, és várta, hogy a bőrön végre mozogni és táncolni kezdje. A közönség, a hevesvérű délfranciák már piszegtek és fütyültek. Arthur homlokán gyöngyözött a hideg verejték. Elájult, Gizella? Most már nem törődött a közönséggel. Letérdelt a bőrön elé, és reszkető hangon súgta. Nem érti, darling, kezdheti, mi történt? De a bőrönt nem felelt. Arthur most rávetette magát a halott tárgyra. Két kézzel tépte és nyitotta az árakat. A bőrönt felnyílt. De Gizella nem volt sehol. Csak egy 50 kilós súlyzót talált Arthur a kézitáskában. Súlyzót, ami ennél vidéki cirkuszokban az erőművészek labdáznak. Arthurt természetesen azonnal kirúgták, az üres bőröndel és a súlyzóval együtt. Egy ideig Marseille-ben témfergett. A Canbier kis kávéházai előtt ült, rumot ivott. Kétségbe esett pillantással bámult maga elé, várt a csodára. Később teljesen elzüllött, és az zebrákat ápolta egy vándorcirkusz állatsereglőjében. A nagy szám soha nem élt fel, mert Arthur nem talált megfelelő társnőt. Senki nem hallott többé felőlük. Gizella az erőművésszel szökött meg, kinek súlyzóját elhelyezték a bőröndben, hogy a szökés első pillanatában a féltékeny Arthur észre ne vegye a csalást. Az erőművész 130 kilós, jóindulatú, kissé bárgyú, rendkívül szelíd ember volt. Apró vándorcirkuszt alapított Gizellával, aki rögtön elhízott mellette, és esztendő múltán már oly kövér volt, hogy nem csak a bőröntben, hanem a vándorcirkusz pénztárában sem fért el. Megmutatkozott, hogy Gizellának rejtett, határozott, félreérthetetlen tehetsége és hajlama van a hízásra. A kövérházas pár kisvárosokon és falvakon át vándorolt cirkuszával, és mert Gizella, akit nemrég még hétrét lehetett hajtogatni, oly kövérre hízott, hogy cipője szalagját sem tudta már egyedül megkötni, az erőművész nem követelt tőle semmiféle mutatványt. Beérte azzal, hogy ott ül csendesen, kövéren, és mozdulatlanul a bejárat előtt, aranyfüstös ruhájában, és nyájasan mosolyog a közönségre. Gizella szívesen mosolygott, mert boldog volt. Így tűntek el lassan mindketten, Gizella és Arthur a világ összes fűrészporos cirkuszporondjairól. A nagy mutatványról hamarosan megfeledkeztek az emberek, új kígyónők jelentek meg a manézsokban, fiatal és szemtelen kígyónők, akik lábukat kétszer tudták a derekuk köré csavarni. De Gizellának már nem fájt az új nemzedék vetélkedő mutatványainak híre. Kövéren ült a pénztár mellett, mosolygott a közönségre, és úgy érezte magát, mint aki egy új, meglepő, érthetetlen, csodálatos mutatvánnyal kápráztatja el környezetét és a világot. Ez a mutatvány a boldogság volt. Gizella pontosan tudta ezt. S kövér buthaszerű mozdulatlanságából kedve lett volna leszólni a közönségnek. Kezeit lassú mozdulattal szája elé emelni, majd karjait szélesen kitárni, és a régi dallamos szóval ezt mondani.
Elhangzott Márai Sándor, a Nagy Szám című írása, felolvasta Mácsai Pál színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat június 22-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Thank you.
esti mese.
Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Berg Judit, Ruminit című meséjének 14. részét.
Nem túl vendégmarasztaló környék?
Mindjárt ott vagyunk. Ez már a csavargók tere.
Igen, ez itt Morty boltja. Már csak azt kell kiderítenünk, hogy hol van a kazamaták legközelebbi szellőző nyílása.
Kapcsolja be a térképrajzolót, Rufus mester.
Már indul is. Most maradjatok csendben.
Megmozdult a toll. Készül a térkép.
Gyertek, a kis nyilak mutatják, merre kell mennünk.
A térkép rajzoló nem tévedett. Itt a szellőző. Balikó, átfész rajta.
A vascsöppentő leoldja róla a rácsot.
Már is, fiatal úr, egy perc, és szabad az út.
A mindenit. Cseppenként elfolyt a vasrács. Rufus mester, ez hihetetlen.
Tessék, fiam, a spárga. Kösd a derekadra és ereszkedj le.
Majd én tartalak itt fent. Ha sikerrel jársz, felhúzunk a barátoddal együtt.
Rufus mester, nem adná kölcsön a Szent János bogár lámpást? Jó lenne, ha látnék is odalent.
Itt van, fiam, tessék. Pici, de a fénye erős. Jár szerencsével.
Így. Akkor hát indulok lefelé. Hú, milyen szűk ez a járat. Szerencse, hogy nem Dundi bandit kell kiszabadítanom. Kicsit felhorzsolta a térdemet a fal. Na, még egy picit lejjebb. Ideje volna körülnézni. Gyere, te lámpás! Felkapcsolnak, és... Ja, hát nem leesett.
Mi volt ez?
Rosszat álmodtál, csocsó.
Koppant a fejem, Dini.
Menj csak arrébb. Valami világít alattad.
Hagyjál már, Dini.
Pedig nagyon fénylik a feneked.
Rumini! Segítség!
Ki van itt?
Balikó, te vagy az?
Én hát. Jöttem, hogy kiszabadítsalak.
Hurrá, a legjobbkor. Hol vagy?
A fejetek fölött lógok egy kötélen. Leereszkedtem a szellőzőn.
Nagy vagy, öregem. Lámpást nem hoztam?
Sajnos lejtettem. Egészen pici, biztosan elgurult.
Ott lesz csocsú alatt. Na, csocsú, megmozdulsz végre. Rajta ülsz a lámpán.
Mi van, Rumini? Ki ez itt?
A barátom, Balikó. Értünk jött. Segít megszökni innen.
Hol van? Nem látjuk.
Csocsó, mozdulj meg végre, és vedd ki a feneked alul a lámpást.
Jól van. Nem olyan könnyű az. Össze vagyunk kötözve zsigával.
Megy az. Most emeld kicsit magasabbra.
Jé, tényleg lóg valaki a fejünk fölött. Végre én is látok. Kik ezek, Rumini?
Ürgék! Együtt kaptak el minket a kalózok. Majd elmesélem. Csak előbb tűnjünk el innen.
Elég nagynak látszanak.
Nagyok is, öregem, de ne félj tőlük, a barátaim.
Ki fél? Csak be fognak szorulni a szellőzőbe. Túl szűk!
Akkor betörjük az ajtót, és a rendes kijáraton átmegyünk.
Nem jó. Varázslat védi. Csak félszemű Morty tudja kinyitni.
Miről beszélsz, fiam?
Arról, hogy nem lehet betörni az ajtót. Meg kell várni, amíg a gazda nyitja ki.
Arra nem gondoltál, fiam, hogy segítséget hívj?
Varázslat védi az ajtót, mondtam már. A katonák és pandúrok sem tudják kinyitni. Segítséget pedig hívtam, ők tartják a kötelemet fent.
Akkor menjetek. Legalább Ruminit mentsd meg.
Most bezzeg megszökik a fiatal úr. Fogd be a szád, kasza. Egyelőre még itt vagyok. Azt mondod, Balikó, hogy az ajtót csak a félszemű gazfickó tudja kinyitni?
Pontosan.
Akkor várjuk meg, hogy kinyissa. Addigra elvágod a köteleinket, millesben állunk, és amikor Morty belép, lerohanjuk. Pillanatok alatt ártalmatlanná tesszük az egész bandát. Öten vannak összesen.
Persze, tábornok úr.
Szerintem jó terv, kasza. Én a magam részéről benne vagyok.
Próbáljuk meg. Ez az egyetlen esélyünk.
Erősebbek, de nem számítanak a támadásra.
Fejbe verjük őket, mielőtt észbe kapnak.
Én most visszamászom, és elmondom Rufusinknak a tervet. Ők riasztják a pandúrokat, hogy készen létben álljanak, mire a félszemű kinyitja az ajtót.
Palikó, hozz magaddal pár követ is, hogy legyen mivel leütnünk a patkányokat.
Fogadjunk, hogy nem jön vissza.
Legalább egy követ hoz, Palikó, hogy ezt az agyaládultat fejbe vágjam.
Sietek vissza.
Vár még! Egyetlen kérdés. A szélkirálynőn minden rendben?
Nem igazán. Majd elmondom.
Tudják egyáltalán, hogy itt vagy?
Délután még én sem tudtam, hogy nem érek takarodóig vissza.
Vagyis, meglógtál?
Úgy is mondhatjuk.
Ezt már szeretem. Micsoda barát.
Na jó, bár Negró szerint rossz hatással vagy rám.
Ó, Negró. Életemben először boldog lennék, ha viszont láthatnám.
Én is. Na megyek, hozom a köveket.
Hajónapló. Kelt utunk 23. napján, takarodó után. Írja Sebestyén első tiszt. Újabb szörnyűség történt. Palikó eltűnt. Ajtony szólt, hogy nem jelentkezett a vacsoránál, később Negró jelentette, hogy sehol sem találja. Végül Dundi Bandi elmondta, hogy Palikó egy 300 éves mókus mágust keresett fel, mert varázslattal akart Rumini nyomára bukkanni. Egy különítmény a kapitány úrral az élen rögtön Palikó keresésére indult. Dundi Bandi elvezette a csapatot a vén mókus boltjához, amely egy igencsak rossz hírű környéken található a bazár mélyén. A boltot zárva találták. Palikónak és a mágusnak nyoma sincs. A kapitány úr bejelentést tett a városi pandúr kapitányságon. Mindannyian aggódunk. Sebestyén a kormányos.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Rumini című meséjének 14. részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Thank you.
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnalelleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emlékedését a belső szabadságról. Grunda János műsorát hallják.
Mikor Diózsőrben szolgáltam Mikolai Vince atyával, ő mindig biztatott arra, hogy élményemet meséljem el a gyerekeknek is, meg amerre járok, és én ezt valahogy mindig nehezen teszem, mert szívesebben beszélek Istenről, az evangéliumról, mint a saját élményeimről, de most engedelmeskedem neki, és remélem, hogy mosolyog is az égben, drága Vince atya. A kaukázusi tapasztalatomat, hogy mondjam el röviden, ami megint csak a szabadságról szól, elmentünk egy néhányan a Kaukázusba, az Elbruszra, és egyrészt próbáltuk megmászni az Elbruszt, ami nem sikerült, 4600 méterig jutottunk, másrészt pedig sieltünk a Kaukázusban, ami hát egy óriási hegység, több 3000-4000 méter feletti csúcsokkal, és helikopter fölvitt minket egy ilyen csúcsra, 4000 méter környéki csúcsra, és ott kidobott minket, szó legszorosabb értelmében, mert olyan kicsi hely volt fönn a hegy csúcsán, mint egy tű csúcsán, mint egy nagyobb szobácska, ahova nem tudott leszállni a helikopter. És mi kiugráltunk a helikopterből, miközben ő lebegett, és ott álltunk a világ tetején. Körülbelül hatan, azt hiszem öt snowboardos volt, meg én síző, egyedül voltam síző, mint tapasztalt snowboardos, meg én is viszonylag tapasztalt síző, de hát ilyen magasságban és ilyen extrém körülmények között még nem voltam. Volt velünk egy orosz vezető, aki jobban ismerte a területet, de hát ő sem volt még ezen a hegy csúcson, valószínűleg. És azt mondta, hogy itt körülbelül alattunk most 8 méter hó van, és ez valószínűleg el fog indulni majd, legalábbis a tetejéről valamennyi, de ebből mi ne jegyünk meg, hanem szépen menjünk majd tovább. És akkor ő lement elsőnek, és miközben sielt lefelé, valóban elindult alatta 1-2 méternyi hó, és tulajdonképpen egy ilyen futó hó szőnyegen sielt. Olyan meredekségben, ami szinte függőleges volt. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók el tudják képzelni ezt a helyzetet. Amikor ezt megláttuk, és utána ő, mikor leért, visszaszólt, hogy indulhat az első, csak arra vigyázzon, hogy el ne essen abban a hóban, ami vele együtt megy és mozog, mert hogyha elesik, akkor ez a néhány méteres hó is beteríti, mire odaérünk, a mentőkkel már nem fogja túlélni. De azt mondja, ez a kisebb nehézség, úgy sieljünk majd lefele, hogyha az egész hó tömeg elindul, akkor legyen majd szikla, ami mögé bemenekülünk, és megmenekülünk a lavinától. És miután ezeket elmondta, azt mondta, hogy jöhet az első. Mi pedig így egymásra néztünk a hegy tetején, és mondtuk, hogy inkább hívjuk vissza a helikoptert. Mi itt nem megyünk le. De hát mégiscsak szégyenbe se akartunk maradni, meg nem azért jöttünk. Akkor próbáltuk egymást biztatni, hogy ki legyen az első. A snowboardosok mondták, hogy menjen a síző előre. Tehát én. Kisebb nyomot hagy. Én megmondtam, nyugodtan menjen a snowboardos. Hát így viccelődtünk egymással, végül aztán elindultunk, és sikeresen, szerencsésen, Isten kegyelméből leértünk. Hát nem tudom elmondani azt az örömet, azt a boldogságot, hogy túléltük, meg az adrenalin, amit okozott még érzést, keveredett a félelem, a megmenekülés, az öröm, a boldogság. Tehát nagy élmény volt, mondhatnánk erre, hogy talán már egy kicsit Isten kísértés is. Az ember fiatalabb korában sok olyan dolgot megtesz, ami esetleg nem kéne. Minden esetre megtapasztaltuk azt a hatalmas szabadságélményt, amit miközben fut alattunk a hó, és ez puha hó, szűz hó, amiben belesüllyed az ember, ahol szinte elveszíti a súlyát, súlytalanság állapotában kerül. Közben gyönyörű szép kanyarokkal megyünk lefele. Manapság úgy mondják ez a flow érzés, én inkább úgy mondom, hogy a mennyország öröméből, vagy a könnyedségéből kaptunk egy kis ízelítőt a szabadságból, amikor a gravitáció szinte megszűnik, amikor lebeg az ember, és egy más világba kerül. Utólag is köszönöm az Úrnak, hogy ebben én részt vehettem. Bocsásson meg, hogyha ez Isten kísértés volt, és köszönöm azt az élményt, amit együtt megélhettem a többiekkel. És hát most megosztottam a rádióhallgatókkal Vince atya kérésére. Most lenne még egy vitorlás tapasztalatom is, de ezt majd talán legközelebb, ahol ugyancsak megélhettem hatalmas szabadságot és szabadulást. Az önismeret is szabadsághoz vezet, amikor őszintén szembenézek magammal, Krisztus tükrébe nézek, nem pedig a másik ember tükrébe, ami görbe tükör, hanem az igazságban szemlélem önmagamat, egyre inkább fölismerem, hogy ki vagyok én, és fölismerem, hogy ki az Isten. Szent Ferencnek volt ez a kedvenc imája, amikor csak ezt imádkozta órákon keresztül, és ezt mondta, hogy ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ki vagy te, Uram, és ki vagyok én? Ez nagy kérdés, és minél inkább megismerjük önmagunkat és az Istent, megismerjük azt, hogy ki teremtett minket, és hogy ki a teremtő, és hogy ki a teremtmény, és fölismerem azt, hogy micsoda méltóságban vagyok az Istennél, és micsoda szeretetben, meg azt is felismerem, hogy semmi és senki vagyok egy porszem Isten kegyelme nélkül, és ezt minél reálisabban látom, annál inkább szabad vagyok. Hogy valóban szabadok vagyunk-e, annak sok jele van, külső jele is. Például egy jel a szabadságra, belső szabadságra az, hogyha könnyedén és bátran megmerem vallani a hitemet minden körülmények között. Akár a buszon egy keresztvetéssel, akár egy asztali áldással, a céges vacsorán, ahol körülöttem talán senki sem gyakorolja a vallását, és én mégis merek asztali áldást mondani magamban, merek keresztet vetni, vagy merek dicsértességgel köszönni, akár a postahivatalban, vagy a közértben, merek Istenről beszélni, persze diszkréten, komolyan, nem provokatíve, de bátran. Ha ezeket merem tenni, és nincsen bennem félelem, sőt, öröm van, hogy beszélhetek Krisztusról az embereknek, és hitemet megvallhatom, akkor már egy nagy belső szabadságban élek. Ha pedig ezektől még félek, fázom ezektől, nem nagyon merek én ilyet tenni, inkább valaki más beszél Jézusról, jó lesz nekem a jó napot kívánok, köszönés is, nem kell nekem a dicsértesség, vagy adjon Isten jó napot, még majd valaki felfigyel rá, Nem kell nekem az evangéliumot hirdetni. Vannak tőlem bátrabbak is, okosabbak is, akik jobban ismerik az evangéliumot. Én inkább csak hallgatok. Hogyha ilyen gondolataim vagy érzéseim vannak, akkor bizony még sokat kell dolgoznom a belső szabadságomon, és sokat kell kérni Jézust, hogy ő dolgozzon, ő segítse rajtam. A jele a belső szabadságnak az is, hogy bátran merek-e a pokorról például elmélkedni. Szívesen elmélkedek-e a pokorról. Mert azt mondják a szentek, hogy aki sokat elmélkedik a pokorról, az nem jut oda. Vagy pedig azt mondom, hogy hú, ez nagyon, nagyon csúnya hely, ez nagyon rossz dolog, én erre gondolni se akarok, hallani se akarok róla. Voltaire azt mondta, hogy még a szótárból is töröljük ki a pokol szót, hogy az emberek elfeledkezzenek róla, és akkor könnyebben odajutnak. Vagy merek-e elmélkedni a halálról, a szenvedésről, szabadon tudok-e erről gondolkodni, tisztító tűzről, vagy elhesegetem magamtól ezeket a témákat, mert ezek nehezek, megterhelik a lelkemet, nem nekem való, nekem valami könnyedebb, valami jámborabb dolog kell. Ha még félek ezekről gondolkodni, elmélkedni, akkor még a belső szabadságomon dolgoznom kell. Természetesen mindig halálunkig dolgozni kell ezen, és egy szabadságharcot vívnunk, belső szabadságharcot, de ebben segít minket az Isten. Vagyunk elég szabadok ahhoz, hogy tanácsot kérjünk másoktól, hogy lelkivezetőt válasszunk magunknak, hogy ne a saját fejünk után menjünk csak, mert akkor vakvezet világtalant, hanem bátran kérjük a lelkivezetőnk segítségét, egy atya segítségét lelki dolgokban, mert a pap az lelki pásztor. Régen a lelki problémákkal a paphoz mentek. Most már a paphoz nagyon kevesen mennek lelki gondjaikkal, inkább pszichológushoz, pszichiáterhez, de a paphoz kevésbé. Pedig ő a lelki pásztor. Ő kapta meg a bölcsességet, sőt a hatalmat is, oldó kötő hatalmat. Merek-e a papomhoz fordulni, és tanácsot kérni tőle? Mert ha igen, akkor belsőleg viszonylag szabad vagyok. Egy fokmérő a szabadságomnak az engedelmesség is. Tudok-e engedelmeskedni a elöljárómnak, akit az Isten fölém helyezett? Tudok-e az Istennek engedelmeskedni? Teszem az ő akaratát, mert csak egy szabad lélek tud szabadon engedelmeskedni. És minél inkább szabadságát veszített a lélek, annál engedetlenebbé is válik. Gondoljunk csak Jézusra, tökéletesen szabad volt, tökéletesen engedelmeskedett az Atya akaratának. Szűzanya ugyanígy tökéletesen engedelmeskedett az Isten akaratának. Soha bűnt nem követett el, a bűn nem kötözte meg, nem vette el a szabadságát. Mennyire fogadom el azokat a helyzeteket, amiket az Isten teremt nekem? Elfogadom, vagy csak beletörődök? Természetesen, amin változtatni lehet emberileg, azon változtassak, hogy jobbá váljon a helyzet is, a körülmények is. Ez kötelességem, de amin nem tudok változtatni, azt elfogadom-e? Egy szabad lélek elfogadja azt, amit az Isten ad neki, azt a helyzetet. Jó Baradának van ez a hit három lépése, amit bizonyára ismerünk, vagy hallottunk, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, vagy egy próbatétel elé állít az Isten minket, legyen az egy betegség, a gyász, vagy bármi munka elvesztése, akkor három dolgot kell tennünk. Egy, amit nem tudok változtatni, azt elfogadom, mint Isten akaratát. A második, hálát adok érte az Istennek, a harmadik pedig kérem, hogy ebben dicsőítse meg magát az Isten, ebben a helyzetben, ebben a nehéz helyzetben, amiben most én vagyok. És meg fogjuk tapasztalni, hogy megdicsőíti önmagát is, és megdicsőít minket is, ha hitten ráhagyatkozunk. Egy szabad lélek tudja, hogy Isten szeretett gyermeke, és hogy az Isten nem azért szereti, amit tesz, vagy nem a tökéletességért szereti, hanem önmagáért szereti. Azért szeret, aki vagyok. Nem azért szeret, nem azt szereti bennem, akivé majd én válok. Mert ő kéri, hogy legyetek tökéletesek, mint az én atyám tökéletes, de nem csak akkor fog szeretni engem, amikor tökéletessé válok, hanem most így szeret, bicebócán, gyarlón, betegen, rabságban. Ezért gyengeségeink, tökéletlenségeink elfogadása kulcskérdés a kegyelem befogadása szempontjából és a szabadságunk szempontjából.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Maksó Péter atyát hallották a belső szabadságról. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!